Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósver a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A könyv szerzőjéről azt mondja a fülszöveg, hogy a 20. századi világirodalom meghatározó alakja, az amerikai irodalom egyik leghatásosabb novellistája. Olvasom, hogy a kötet címadó novelláját a kezdő írók kézikönyvében szerepeltették bónuszként, mert azon elemzik, hogy mitől működik a szerkezeti tagolódás, milyen egy valóságos és érdekes szereplő, és hogyan tud hatni az olvasóra a helyszín vagy az elbeszélő hangneme. 12 novella, 12 életpillanat egy kötetben. És a címadó novella tényleg igen hatásos. A Magvető kiadó adta ki Raymond Carver Katedrális című novellás kötetét. A könyv fordítójával Barabás Andrással beszélgetünk. Olvasom a Wikipédián, hogy szerzőnk önmagát a rövidség és az intenzitás követőjeként jellemezte. Témái gyakran a munkásosztállyal voltak kapcsolatosak, valójában saját életét tükrözték. Ez még mindig a Wikipédiáról való, hogy az író és irodalomprofesszor John Gardnerhez járt irodalmi kurzusra, és azt tanácsolta Carvernek, hogy 25 szó helyett 15-öt használjon. Majd kapott egy szerkesztőt Gordon Leash személyében, aki a 15 helyett csak 5-öt engedélyezett. Ez már nekem olyan kevésnek tűnik. Ez hogyan működik?
Ez produktív és kontraproduktív is lehet. Ismertem azt a kis novellát, amit addig húzott a szerzője, míg egy kétkötetes regény nem lett belőle, ez előfordul. Itt nyilván olyan tömörítést vártak Carvertől az említett uraságok, amilyet akkor érezhet az olvasó, vagy érzek én, amikor mondjuk a Móricz barbárokat veszem a kezembe, vagy egy-két Hemingway novellát. Az biztos, hogy szerkesztői közhely szerint nincs az a szöveg, amiből ne lehetne húzni, és nyilván, idézőjelben mondom, gazdaságosabb a hatás, az érzelmek kiváltása, egy valaminek az ábrázolása, hogyha rövidebben sikerül, de...
Hát korunk ugye a minimalista stílt szereti, ez a minimalizmusnak a irodalmi megfelelője?
Ezt lehet mondani rá, ugyanakkor a Magvető Carver sorozata, mert a Katedrális az a harmadik utolsó kötete egy három kis kötetből álló novella folyamnak. A sorozat közben volt olyan, amit másodszor is le kellett fordítani, mert a szerző özvegye, örökölt szerzői jogok tulajdonosa is egy szemében, úgy látta jónak, hogy ő visszatér az eredeti kéziratok szerinti szövegváltozatokhoz, amelyek hát bizony mind hosszabbak voltak. Hogy ez mennyire a imádott idol iránti érzelem megnyilvánulása, akit hát viszonylag hamar elvesztett, 50 éves volt Carver, amikor meghalt. Ha az életmódját nézzük, akkor igen hosszan élt, ez ilyen körülmények között, ez igazán tiszteletre méltó, de hát ha az emberek amerikai átlag életkorát veszük, akkor persze nagyon fiatalon halt meg. Az özvegy az maga is ír és költ. Az özvegy maga is jártas az irodalomban. Ezzel együtt én úgy éreztem, hogy van, ahol nyert a szöveg azzal, hogy ő a korábbi bőbeszédűbbet alkalmazta, és nem a szerkesztők követelésére megrövidített egyébként a szerző által jóváhagyott változatokat, és van, ahol nem. Ez nem hosszúság függő, hát a háború és béke nem gyengébb attól, hogy négy kötetes, míg az örkény egy percesek meg nem.
Igen, de ki tudja, hogyha meghúzták volna a háború és békét, akkor még nagyobbat üt.
Igen, de akkor lehet, hogy Troskin százados, akinél olyan fantasztikusan sikerült leírni azt, hogy a csata előtti szorongás és halálfélelem a csata közbeni részsikerek miatt hogyan vált át lelkesedésbe és egy ilyen vad huszárcsínyes hangulatba, akkor lehet, hogy azt ki kellett volna húzni, hát az borzalmas lenne.
Nem fogunk 12 novelláról beszélgetni, kiemelek belőle néhányat, amiről érdemes hangulati szempontból beszélgetnünk. Az ég a házad ide ki egy kapcsolat felbomlásának a története.
Azt az érzést talán sokan ismerik, hogy van egy pár, akik mondjuk együtt élnek, és vannak párok, ahol ha az ember megjelenik harmadikként, akkor rögtön otthon érzi magát az ő jelenlétünkben. De ezen belül is van olyan eset, ahol azok ketten, akiknek a jelenlétében nekem jó, és úgy érzem, hogy animált légkörben tölthetem az időt, hogy azok egymással már nincsenek ilyen viszonyban, mondhatni a rosszabbik, vagy adott esetben a legrosszabb arcukat mutatják egymásnak, hát ilyen létezik. Aki a levelet kapja, és a kiváló memóriájával kérkedik. Nyilvánvalónak tűnik nekem, hogy amire ő emlékszik, az úgy van, csak ahogy ő előadja, az azt mutatja, hogy a lényege a dolognak mégsem az, ahogy ő értelmezi.
Szeretném elmondani, hogy abban a pillanatban, amint ott állt előttem a ködben, és néztem, ahogy elmegy a feleségem, eszembe jutott az egyik fekete-fehér fényképe kezében az esküvői csokorral. 18 éves volt, még kislány, ahogy az anyja kiabálta, alig hogy egy hónappal az esküvő előtt. A felvétel pár perccel a házasságkötésünk után készült. Mosolyog. Épp most hagyta abba a nevetést, vagy épp most kezdi el. Akárhogy is, a szája tátva marad az ámulattól és a boldogságtól, mikor közben a fényképezőgépbe néz. 3 hónapos terhes, bár ez a képen természetesen nem látszik. És akkor mi van, ha tényleg terhes? Na bum, talán nem volt mindenki terhes akkoriban. A lényeg az, hogy boldog. Én is boldog voltam. Tudom, hogy az voltam. Mindketten boldogok voltunk. Ezen a képen én nem látszom, pedig ott álltam a feleségem mellett, amikor készült, pár lépésre tőle. Emlékszem, éppen kezet fogtam egy gratulálóval. A feleségem beszélt latinul és németül, tudta a kémiát, a fizikát, a történelmet, ismerte Shakespeare-t. Egyáltalán mindent tudott, ami egy magániskolában megtanulható. Tudta, hogyan kell tartani a teáscsészét, tudott főzni és tudott szeretkezni. Kincset ért. De ezt a fényképet több másikkal együtt néhány nappal a lovas eset után találtam meg, amikor átnéztem a feleségem holmiát, hogy eldöntsem, mit dobjak ki és mit tartsak meg belőle. Csomagoltam, hogy elköltözzem, s közben egy percig a fényképet néztem. Azután eldobtam. Könyörtelen voltam. Azt mondtam magamban, nem érdekel, miért is érdekelne? Ha tudok valamicskét az emberi természetről, már pedig tudok, akkor a feleségem biztosan nem bírja ki sokáig nélkülem. Vissza fog jönni. Méghozzá hamarosan. Adja Isten, hogy minél hamarabb. Nem. Nem tudok én semmiről semmit, és soha nem is tudtam. Végleg elment, és kész. Érzem. Elment, és soha nem jön vissza. Pont. Ennyi volt. Többé nem találkozom vele, ha csak nem szaladunk egymásba véletlenül az utcán. De azért még mindig itt van a kézírás kérdése. Elképesztő. Persze a kézírás messze nem a legfontosabb. Hogy is lehetne az? A levél következményei után? Nem is a levelet nem tudom kiverni a fejemből, hanem azokat a dolgokat, amik benne voltak. Nem. A levél egyáltalán nem sorsdöntő. Sokkal többről van itt szó, mint valakinek a kézírásáról. A sokkal több, nehezen megmagyarázható finomságokra vonatkozik. Azt lehetne mondani például, hogy ha valaki feleségül vesz egy nőt, akkor történelmet is vesz magának. S ha ez igaz, akkor ha jól látom, most kívül vagyok a történelmen, akár a lovak, vagy a köd. Úgy is mondhatnánk, hogy engem elhagyott a történelem. Vagy hogy mostantól történelem nélküliként kell élnem. Vagy hogy a történelemnek kell nélkülöznie engem, kivéve, ha a feleségem újból levélírásra adja a fejét, vagy mesél rólam valakinek, vagy mondjuk elkezd naplót írni. Ez esetben évek múltán valaki visszatekinthet erre az időre, az írásos emlékek alapján értelmezheti a töredékeket, a szidalmak özönét, az elhallgatásokat és gyanúsítgatásokat. Ilyenkor jövök rá, hogy az önéletrajz igazából a szegény ember történelme. És hogy most búcsúzom a történelemtől. Viszontlátásra, drágám!
Úgy nézi végig a feleségének a távozását, mint hogyha, tényleg le is ereszkedik egy köd, mint hogyha egy ilyen vízbe fulló vizen át, ködön át látná ezt az egész helyzetet. És nem tudja azt mondani, hogy miért ne menjen el.
A pandanya az ő viselkedésének a feleségéé, aki abban a bizonyos ködös jelenetben a kertben vagy hol, arra kószáló lovakkal érti meg magát nagyon kitűnően, és demonstratíve gyönyörködik a lovak ugrabugrálásában. És a demonstráció számomra úgy üzeni, hogy ezekkel a négylábúakkal sokkal könnyebb együtt élnem, mint veled.
Óvatosan című novella, amiben egy eldugult fülű férj, ami ugye hát egy szimbólum is önmagában. Egy eldugult fülű férj, aki ki van már költözve ebből a kapcsolatból, fizikálisan is, tehát már máshol lakik. És van egy feleség, aki azért jön meglátogatni ezt a férjet, hogy pontot tegyen erre a szétmenésre. Tehát egyik fülem sós, másik paprikás.
Nem hallok már semmi mást.
Igen.
Ebben a novellában a szerző nem spórol az üzenet értékű kellékek fölvonultatásával, mert nem elég, hogy a férfinek ki kellett, nyilván nem mondja ki, de hát ki kellett költözni a feleségétől, mert elege volt belőle, de ahova költözik, az olyan lakás, és felét elfoglalja a nyeregtető, ami miatt ugye állandóan vigyázni kell, hogy az ember ne verje be a fejét a falba. Az ilyen értelemben is megnyilvánuló megalkuvás jellege nagyon erős hangsúlyt kap. A felesége fölkeresi, és ahogy az a sztereotíp női reflexek, vagy ahogy sztereotípen gondolkozunk a női reflexekről, természetesen kezelésbe veszi az eldugult fület, és eredményesen, de tolakszik, hogy hát a fő tápláléka mégiscsak a pezsgő ennek a férnek. Ebből is megtanulhatja az olvasó és a figyelmes fordító, hogy itt az alkoholizmus határán egyensúlyozó valaki van, aki, és meg is sejthetjük azt a nem túl bonyolult tünetet, ami miatt ő ki lett rakva hazulról. Amíg a felesége elvonul, hogy segédeszközöket szerezzen be fülápoláshoz, addig önmaga megnyugtatására csak meghúzza az egyébként látótávolságon kívülre helyezett üvegeket.
Interneten azt is találtam, hogy Steele a Kezdőírók kézikönyve című kötetben a katedrális szerepelteti, mint elemzendő művet, és ezen mutatja be, milyen eszközöket kell alkalmazni ahhoz, hogy hatásos legyen egy novella. Katedrális könyvnek a címadó novellája és az utolsó darabja szerkesztésileg.
Egy házaspárhoz érkezik az asszony régi ismerőse, aki vak. Ennek a látogatásnak a férj nem nagyon örül, mert egyfelől előítéletei vannak a fogyatékosokkal szemben, ami egyértelműen az előítélet nem ismerésen és a szorongáson alapul, hogy jaj, ezekkel hogyan kell bánni. Meg az a fajta féltékenység, ami abból származik, hogy jesszusom, én nekem akár egy ilyen fogyatékos és a riválisom lehet, hát akkor milyen lehetek én. Másfajta kommunikáció is létezik. Az itt akkor következik be, amikor a nagyságos asszony elalszik, ebben kis mesterkéltséget érzek. De hát ez a helyzet kell ahhoz, hogy kettesbe maradjanak végül is a két férfi, a látó, a nem látó, és együtt, mit is csinálhatna vak vendégével az ember, tévét néznek. És egy bizonyos jelenséget akarna a férj elmagyarázni a vendégnek, ez nem más, mint a címadó katedrális. És ugye, hogy magyarázzuk meg egy vaknak, hogy mi az a katedrális? Hát közös rajzolással. A vakember kérésére vezeti a kezét a papíron, és így együtt rajzolják meg.
Vezeti az ő világába, a látók világába.
Igen.
Érzékelők világába.
És viszont, mert hogy intelligens módon próbálják egymást a különböző világokban bevezetni, elhelyezni, aztán annyit tud ugye megérezni belőle a másikat, amennyit éppen tud. Ez erre garancia nincs.
Én nagyon kedveltem az Ember konzerv című novellát.
Na, azt a címet én adtam.
Eszembe is juttatta azt a slangben szoktuk mondani, hogy el van mind befőtt a spájzban. Egy olyan élethelyzetről van szó, hogy munkanélkül lesz a fiatalember, és ezért hirdetéseket olvasgat, böngészget.
Csekély meggyőződéssel.
Kanapén fekszik és tévézik. A feleség pedig dolgozik, és kicsi meg van riadva attól, hogy az életének hátralévő részében már ezzel a férfivel így kell együtt élnie, aki itt el van, mint befőtt a spájzban.
Ez a szereplő ad abszurdum viszi annak a kifejezésnek a tartalmát, hogy munkanélküli. Ha rengeteget dolgozna, és akkor csak lenne egy műszak, amiben alszik, akkor véletlenül ugyanezt csinálná, csak nem találná az ember egyáltalán abnormálisnak, hiszen 4-6 óra tévézés az rengeteg ember életében számít természetesnek. Van ebben a novellában egy kis fordulat, amikor tönkre megy a hűtőszekrényük.
A felesége ki akarja őt billenteni ebből. Aukcióra akarná elhívni, ahol tárgya aukciók vannak, és hogy ott vegyenek frigidert, és talán még mást is, ami kell a háztartásba. És hogy menjenek el, és teljes izgatottság lesz úr a nőn, hogy ki lehet mozdulni ebből az egész dologból.
Én úgy érzem, hogy ez azért nem csak az ő kommunikációjukról szól, hanem egy kicsit arról a társadalmi közegről, amiben a egyszerű bérmunkás éli az életét, és ezt abszolutizálva mutatja meg, hogy mennyire monoton és robotszerű az az életforma, hogy elmegyünk dolgozni alkalmazottként, ha nagyon belegondolunk, akkor egy gépezett fogaskerekje vagyunk, és hát a büszkeségük annyi lehet, hogy mindig friss olaj van rajtunk, és ezért olajozottan forog a gépezetnek az a része, ahol mi vagyunk, és nem homokszemekkel csikorogva.
Barabás András fordítóval beszélgettünk, Raymond Carver, Katedrális című kötetéről, amit a Magvető kiadó adott ki.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.